13. tanulmány. Címe: A hit lépése. Szombat délutáni rész.
Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt, aki, amikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és hasonló lett az emberekhez.
Filippi beliekhez írott levél 2. fejezet 5-től a 7. versig. Ugyanaz a revidiált károli fordítás.
Felfoghatatlanul nagy áldozat volt az, hogy Krisztus hátrahagyta a mennyei dicsőséget, az angyalok imádatát és az atyával való közösséget. Azért jött el a szenvedés és a halál világába, hogy bemutassa az atya szeretetteljes jellemét, visszanyerje a szeretetünket és megmentse az egész emberiséget. Idézet: nem mérhetjük fel megváltásunk árát addig, amíg nem áll együtt a megváltott a megváltóval, Isten trónja előtt. Akkor az örök otthon dicsősége ámulatba ejti érzékeinket, és megértjük, hogy Jézus mindezt elhagyta értünk. Nem csak a mennyei udvarból költözött el, hanem vállalta a bukás és az örök elveszés kockázatát is. Akkor majd lábához helyezzük koronánkat, és zengjük az éneket.
Méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást.
Eddig az idézet Ellen White Jézus élete című könyv 101. oldaláról. Felmérhetetlen az áldozat, amit Jézus az üdvözítésünkért hozott. Bennünket is áldozatra szólít, ha követjük vezetését, elfogadjuk parancsát, és hozzá kapcsolódva igyekszünk országába vezetni az elveszett embereket. A mi áldozatunk ugyan semmiképp sem fogható az övéhez. A lélekmentés szolgálata azonban számunkra is a hit lépése. A komfortzónánkból ismeretlen vizekre vezet. Urunk időnként áldozathozatalra kér, de az általa felkínált öröm annál jóval nagyobb.
Vasárnapi rész. Címe: Jézus önfeláldozó szeretete.
Pál apostol így bátorít: azaz indulat legyen bennünk, ami Krisztusban volt. Ez pedig egészen elképesztő kérdésekhez vezet. Milyen indulat vagy lelkület volt Krisztusban? Mi irányította a gondolati mechanizmusát? Mi volt a lényeges meghatározója a gondolkodásának?
Filippi beliekhez írott levél 2. fejezet 5-től a 11. versig.
Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden tért meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
Hogyan mutatkozik meg ezekben a versekben Krisztus gondolkodásának a lényege? Az a minta, ami az egész életét irányította.
Jézus az örökké valóságtól fogva egyenlő volt az Atyával. Pál kijelenti az örök igazságot.
Aki, amikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő.
Olvassuk a Filippi levél 2. rész 6. versében az újonnan revidiált károli fordításban. Itt a görög morfé szó fordítása szerepel, ami azt jelenti, hogy forma, alak, megjelenés. Valaminek a lényegére utal. Két egyformán fontos dolgot kapcsol össze, erről az adventista Biblia kommentára következőt írja. Idézet: ez úgy mutatja be Krisztust, mint aki az Atyával egyenlő és minden más hatalomnál jóval feljebb áll. Pál azért hangsúlyozza ezt, hogy még élénkebben bemutassa, mekkora áldozatot vállalt Krisztus önként. Olvassuk a 7. kötet 154. oldaláról. Krisztus örök létezéséről Ellen White így ír. Krisztusban eredeti, nem kölcsönzött, nem mástól származó élet van. Eddig az idézet Ellen White Jézus élete című könyv 447. oldaláról. Jézus, aki az örökké valóságtól fogva egyenlő az atyával, megüresítette önmagát. Itt is egy érdekes görög kifejezést találunk az eredetiben. Amikor emberi alakot öltött és alázattal eljött szolgálni az emberiséget, Jézus önként vállalta, hogy megüresíti magát. Az őt istenként, Istennel egyenlőként megillető előjogoktól és kiváltságoktól. Szolgai formájában bemutatta az egész világegyetemnek a menny törvényét, a szeretetet, és végül ennek legnagyobb tette történt meg a kereszten. Az életét adta azért, hogy örökre megmentse a miénket. Jézus gondolkodásának a lényege az önfeláldozó szeretet. Követése azt jelenti, hogy úgy szeretünk, mint ő, úgy szolgálunk, ahogyan ő tette. Ha engedjük, hogy Szent Lelke által megüresítsen bennünket az önző ambícióktól, azért fizetnünk kell. Jézus mindenét odaadta. A Szentírás azonban ezt mondja róla. Idézet.
Ezért Isten is felmagasztalta őt, és olyan nevet ajándékozott neki, amely minden név fölött való.
Eddig az idézet a Filippi levél második rész 9. versében az újonnan revidiált Károli fordítás szerint. A mennyért érdemes a földön minden áldozatot meghozni. Útközben valóban lesznek áldozatok, de a szolgálat öröme már most összehasonlíthatatlanul nagyobb, a Krisztussal való örök élet végtelen örömei között pedig minden mostani áldozatunkat jelentéktelennek látjuk majd.
Hétfői rész. Címe: A kötelesség hívó szava.
Képzeljük magunkat Simon Péter és András helyébe. Éppen akkor kelt fel a nap, és elűzte az éjjeli hideget. Gyönyörű galileai reggel volt, és ők csak egy dologra tudtak gondolni, a halfogásra. Jó sok halat akartak fogni. Az utóbbi időben remekül ment a munka, és aznap is remek fogásra számítottak. Akkor látták közeledni a názáreti Jézust a hajnali fényben. Alig ha sejtették, hogy néhány perc alatt az egész életük megváltozik, attól kezdve egészen mások lesznek.
Máté evangéliuma 4. fejezet 18-tól a 20. versig.
Mikor pedig a galileai tenger mellett járt Jézus, látott két testvért, Simont, akit Péternek neveznek, és Andrást, az ő testvérét, amint a tengerbe hálót vetettek, mert halászok voltak. És mondta nekik, kövessetek engem, és azt művelem, hogy embereket halásszatok. Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, követték őt.
Vajon Simon Péter és András miért volt kész arra a hatalmas elköteleződésre, hogy Krisztus követői legyenek? Mi utal a versben arra, hogy a halászatnál magasztosabb céllal hívta el őket Jézus?
János evangéliumából tudjuk, hogy már több mint egy éve valamennyire ismerték Jézust, de nem kötelezték el magukat teljesen mellette. Krisztus fellépésében, a megjelenésében, szavaiban és a tetteiben lehetett valami fenséges, ami azt jelezte a galileai halászoknak, hogy Isten dolgainak végzésére hívja őket. Azért hagyták ott a hajóikat, a foglalkozásukat, az ismerős környezetet, és követték őt, mert érezték, hogy magasabb rendű cél nevében hívja őket. A hétköznapi halászok felismerték, hogy különleges dologra szólítja őket. Isten talán nem arra hív téged, hogy ma ott hagyd a hivatásodat, de különleges célt állít eléd. Mutasd be a szeretetét, légy az igazságának tanúja, az ő neve dicsőségére.
Gondolkodjunk el Máté elhívásáról. Máté evangéliuma 9. fejezet 9. verse.
És mikor Jézus onnét továbbment, látott egy embert ülni a vámszedő helyén, akinek Máté volt a neve, és mondta neki, kövess engem. És az felkelvén követte őt.
Mit tartasz egészen különlegesnek ebben a történetben?
A római korban a vámszedők gyakran zsarolásra használták hivatali hatalmukat. Az átlagemberek kárára nyerészkedtek. Izraelben ők voltak a leggyűlöltebb, leginkább megvetett emberek. Krisztus megszólította Mátét, hogy kövess engem. Ennek alapján feltételezhetjük, hogy már hallott róla, és szíve mélyén vágyott követni őt. Amikor pedig elhangzott a meghívás, a vámszedő azonnal indult. Csodálkozott, hogy Krisztus kész volt elfogadni őt, tanítványául hívta. A szívünk mélyén mindannyian többet várunk az élettől. Szeretnénk valami értelmes, nagyobb, nemesebb célt szolgálni. Krisztus bennünket is hív, mint ahogyan Mátét szólította, hogy kövessük őt.
Keddi rész. Címe: Pál. Isten választott edénye.
Amikor Pál elfogadta Krisztust, az egész élete gyökeresen megváltozott. Krisztus új távlatot nyitott előtte, kivezette komfortzónájából olyan tapasztalatokra, melyeket addig el sem tudott volna képzelni. Pál apostol a Szentlélek vezetésével ezreknek hirdette Isten igéjét a földközi tenger térségében. Bizonyságtétele megváltoztatta a kereszténység és az egész világ történelmét.
Apostolok cselekedetei 9. fejezet 3-tól a 6. versig.
És amint ment, lőn, hogy közeledett Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenséggel fénysugározta őt körül a mennyből. És ő leesvén a földre hallott szózatot, mely ezt mondta neki. Saul, Saul, mit kergetsz engem? És mondta, kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig mondta, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nehéz neked az ösztön ellen rugódoznod. Remegve és ámulva mondta, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig mondta neki, kelj fel és menj be a városba, és majd megmondják neked, mit kell cselekedned.
Apostolok cselekedetei 9. fejezet 10-től a 20. versig.
Volt pedig egy tanítvány Damaszkuszban, név szerint Ananiás, és mondta annak az Úr látásban, Ananiás, azt pedig mondta, imhol vagyok, Uram. Az Úr pedig mondta neki, kelj fel, és menj el az úgynevezett Egyenes utcába, és keresd föl a Júdás házában egy Saulus nevű tárzusi embert, mert íme imádkozik. És látta Saulus látásban, hogy egy Ananiás nevű férfiú bement hozzá, és kezét reávetette, hogy lásson. Felelt pedig Ananiás, Uram, sok embertől hallottam e férfiú felől, mi sok bosszúsággal illette a te szentjeidet Jeruzsálemben. És itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, kik a te nevedet segítségül hívják. Mondta pedig neki az Úr, eredj el, mert ő nekem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok és Izrael fiai előtt. Mert én megmutatom neki, mennyit kell neki az én nevemért szenvedni. Elment azért Ananiás, és bement a házba, és kezeit reávetvén mondta, Saul, atyám fia, az Úr küldött engem. Jézus, aki megjelent neked az úton, mellyel jöttél, hogy szemeid megnyíljanak, és beteljesedjél Szentlélekkel. És azonnal, mint egy pikkelyek estek le szemeiről, és mindjárt visszanyerte látását, és felkelvén megkeresztelkedett. És miután evett, megerősödött. Volt pedig Saulus a damaszkuszi tanítványokkal néhány napig, és azonnal prédikálta a zsinagógákban a Krisztust, hogy ő az Isten fia.
Hogyan tükrözik az előbbi igeversek, hogy Istennek célja volt Pál életével?
Jézus gyakran a legmeglepőbb személyeket választotta ki tanúiul. Gondoljunk csak az ördöngősökre, a samaritánus asszonyra, a parázna nőre, a vámszedőre, a galileai halászokra, és ráadásul még a keresztények korábbi ádáz üldözőjét is elhívta. Kegyelem által mindannyian megváltoztak, majd Krisztus elküldte őket, hogy szívük örömével mondják el, mit tett az életükben. Olyan csodálatos volt, ami velük történt, hogy beszélniük kellett róla, nem hallgathatták el.
Vessük össze a következő igeverseket. Apostolok cselekedetei 28. fejezet 28-tól a 31. versig.
Legyen azért nektek tudtotokra, hogy a pogány népeknek küldetett az Istennek ez üdvözítése, és ők meg is hallgatják. És mikor ezeket mondotta, elmentek a zsidók, maguk között sokat vetekedve. Maradt pedig Pál 2 egész esztendeig az ő tulajdonbérelt szállásán, és mindazokat befogadta, kik ő hozzá mentek. Prédikálván az Istennek országát, és tanítván az Úr Jézus Krisztus felől való dolgokat teljes bátorsággal, minden tiltás nélkül.
Timóteushoz írott 2. levél, 4. fejezet, 5-től a 8. versig.
És az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak. De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd. Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, melyet megáld nekem az Úr a ma napon, az igaz bíró, nem csak nekem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését.
Mi utal arra ezekben a versekben, hogy Pál elkötelezettsége sosem ingott meg, és az egész életét Krisztus lélekmentő szolgálatára szánta?
Az élete végén, amikor házi őrizetben volt Rómában, Pál kijelentette:
Isten ezt az üdvösséget a pogányoknak küldi, és ők meg is hallgatják.
Olvassuk az Apostolok cselekedete 28. rész 28. versében az újonnan revidiált Károli fordításban. A feljegyzésekből tudjuk, hogy mindenkit fogadott, aki felkereste, bárkinek kész volt hirdetni az ígét. Élete végén arra biztatta Timóteust, hogy végezze az evangélista munkáját, magáról pedig így nyilatkozott:
Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.
Olvassuk a Timóteusi 2. levél 4. rész 7. versében. A mi elhívási élményünk talán nem volt olyan drámai, mint Pálé. Isten azonban mindannyiunkat kér, hogy vegyünk részt munkájában, a világ megváltoztatásában. Egyértelmű, hogy bármennyi nehézséggel is találta szembe magát Pál az évek során, hűséges maradt az Úrtól kapott elhíváshoz. Jézus követőinek egykori üldözőjéből lett a keresztény hit Jézus után legfontosabb és legkövetkezetesebb védelmezője. A története hatalmas bizonyság arra, hogy mit képes elvégezni az Úr azáltal, aki az ő művére szánja az életét.
Téged mire hívott el Isten? Azt teszed, amire elhívott?
Szerdai rész. Címe: A szeretet kényszerítő ereje.
A szeretet mindig tettekben nyilvánul meg. Krisztus iránti szeretetünk arra késztet, hogy tegyünk valamit az elveszett emberiségért. Pál világosan kifejtette ezt, amikor a korintusi gyülekezetnek írt:
A Krisztus szeretete szorongat minket.
Olvassuk a korintusi 2. levél 5. rész 14. versében az újonnan revidiált Károli fordítás szerint. A kereszténység nem elsősorban azt jelenti, hogy lemondunk rossz dolgokról az üdvösség érdekében. Jézus semmiféle rosszról nem mondott le a mennyben az üdvösségért. Jó dolgokat hagyott hátra, hogy másokat megmenthessen. Nem csupán arra hív, hogy az ő ügyére szenteljük az időnket, talentumainkat és kincseinket, hanem azt kéri, hogy adjuk oda az életünket. Galilea partvidékén egy reggeli találkozás alkalmával ragyogóan felvázolt a tanítványai előtt az isteni szeretet parancsait.
János evangélium a 21. fejezet 15-től a 19. versig.
Mikor aztán megebédeltek, mondta Jézus Simon Péternek: Simon, Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Mondta neki: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Mondta neki: legeltesd az én bárányaimat. Mondta neki ismét másodszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem? Mondta neki, igen, uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta neki, őrizd az én juhaimat. Mondta neki harmadszor is, Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem? Megszomorodott Péter, hogy harmadszor is mondta neki, szeretsz-e engem? És mondta neki, uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta neki Jézus, legeltesd az én juhaimat. Bizony, bizony, mondom neked, amikor ifjabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál. Mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet, és más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt pedig azért mondta, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. És ezt mondván szólt neki, kövess engem.
Jézus mit kérdezett Pétertől három alkalommal? Mit felelt erre Péter? Vajon miért tette fel neki Jézus háromszor is ugyanazt a kérdést?
Az isteni szeretet aktív, nem passzív. Az őszinte szeretet több, mint csupán gyengéd érzelem vagy egy kedves gondolat. Része az elköteleződés is. A szeretet tettekre sarkal. Rávesz, hogy elinduljunk Isten gyermekei felé az elveszett világban, akik kétségbe ejtő szükséget látnak. Amikor Jézus ezt mondta Péternek.
Legeltesd az én bárányaimat.
Olvassuk János evangélium 21. rész 15. versében. Ez egyben parancs és megerősítés is volt. A mester választ vár tanítványától a szeretetére, de bátorította is, hogy még mindig van feladata számára, pedig Péter valóban szégyenletesen viselkedett, amikor Jézust elfogták. Nem egyszerűen letagadta, hogy ismeri őt, hanem még átkozódott is, amint ezt Krisztus előre megmondta. Mi ebből a lényeg? Talán nagy szégyent hoztál az Úrra, lehet, hogy a tetteiddel többször is megtagadtad. Jó hír viszont, hogy van még kegyelem, Isten nem vetett el, még mindig van hely számodra művében, ha készen állsz rá.
Veled is megesett Péterhez hasonlóan, hogy megtagadtad az Urat? Ha igen, mit mond neked ez a történet, nem csak Péter tagadásának története, hanem az is, amit Krisztus mondott neki.
Csütörtöki rész. Címe: Elkötelezett szeretet.
Péter és Jézus a tengerparton sétált. Miközben a hullámok a partot mosták, Jézus a tanítványság áráról beszélt Péternek. Azt akarta, hogy pontosan tudja, mi vár rá, ha elfogadja a megbizatást. Legeltesd az én juhaimat.
Jézus mit mondott Péternek a tanítványság áráról? János evangélium a 21. fejezet 18. és 19. verse.
Bizony, bizony, mondom neked, amikor ifjabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál. Mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet, és más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt pedig azért mondta, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. És ezt mondván szólt neki, kövess engem.
Vajon miért mondott neki ilyen megdöbbentő dolgot éppen akkor?
Krisztus ezekkel a szavakkal utalt Péter mártír halálára. A karjait kifeszítik egy keresztre. Ezzel valójában választási lehetőséget kínált fel neki, egyrészt az élet legnagyobb örömét, hogy láthatja az Isten országa számára megnyert embereket. Pünkös napján a szeme láttára ezrek térnek Krisztushoz. Jézus nevében csodákat tesz majd, és még több ezer ember előtt dicsőíti őt. Ővé lesz a Krisztus küldetésében való részvétel örök öröme. Ennek a kiváltságnak azonban meg lesz az ára. Áldozatot követel, a legnagyobb áldozatot. Krisztus azt kéri tőle, hogy mindennek tudatában vállaljon kötelezettséget. Ekkorra Péter már tisztában volt vele, nincs olyan áldozat, ami túl nagy volna azért, hogy bekapcsolódhat Krisztus küldetésébe a világért.
János első levele, 3. fejezet 16-tól a 18. versig.
Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta értünk. Mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért. Akinek pedig van miből élnie e világon, és elnézi, hogy az ő atya fia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg abban az Isten szeretete. Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal.
János számára a szeretet nem csupán ködös, elvont fogalom. Mit ír a szeretet nevében meghozott legnagyobb áldozatról?
Bármit kell is megtennünk, az örökké valóságban egyáltalán nem tűnik majd áldozatnak. Látni fogjuk, hogy bőséges jutalmat kapunk a befektetett időnkért, erőfeszítéseinkért, az életünkért. Micsoda öröm a szeretetet tettekkel kimutatni, a szándékot elkötelezetten megvalósítani. Valóra váltjuk életünk célját, és a legnagyobb örömet tapasztaljuk, ha fenntartások nélkül válaszolunk Isten szeretetére, szolgálatunkkal, Krisztus követeiként bizonyságot teszünk. Találóan mondta Jézus.
Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket.
Olvassuk János evangélium a 13. rész 17. versében. Akkor tapasztaljuk a legnagyobb örömet és a tartós boldogságot az életünkben, ha életünkkel Istent dicsőítve, az ő szeretetét és igazságát a világnak bemutatva betöltjük életünk célját.
Nem könnyű felfogni az örökkévalóság fogalmát, hiszen mindannyian az időnek csupán egy kis részét ismerjük. Próbáljuk meg mégis elképzelni az örök életet, az örökké tartó jó életet, ami mindennél jobb, amit itt ismerhetünk. Miért nem érdemes ebben a rövid életben semmiért elveszíteni a Jézussal való örök élet ígéretét?
Pénteki rész. További tanulmányozásra.
Idézet: akik lelki felelősséget kaptak az egyházban, teremtsenek utat és módot arra, hogy a gyülekezet minden tagja lehetőséget kapjon az Isten munkájában való részvételre. A múltban túl gyakran előfordult, hogy ez nem történt meg. Nem fektettek le világos terveket, nem valósították meg a terveket, amelyek mentén mindenki aktív szolgálatban tevékenyen kamatoztathatta volna talentumait. Csak kevesen ismerik fel, hogy milyen sok veszteség történt emiatt. Isten ügye vezetőinek bölcs tábornokokként terveket kell készíteni az előrehaladásra mindvégig. A tervkészítés közben alaposan tanulmányozzák, milyen munkát végezhetnek el a tagok barátaikért és szomszédaikért. Isten földi munkája nem készül el addig, amíg a gyülekezeteinkhez tartozó férfiak és nők nem fognak össze a munkában, erőfeszítéseiket egyesítve a lelkészekével és az egyházi vezetőkével. A bűnösök megváltásához komoly személyes munkára van szükség. Az élet igéjét kell elvinnünk hozzájuk, nem várhatjuk, hogy ők jöjjenek hozzánk. Bár csak úgy szólhatnék az emberekhez, hogy szorgalmas tettekre indulnának. Nincs már sok időnk. Az örökkévalóság határán állunk, nincs vesztegetni való idő. Egyetlen pillanat is túl drága ahhoz, hogy kizárólag önmagunk szolgálatára fordítsuk. Ki fogja buzgón keresni Istent, tőle kérve erőt és kegyelmet a hűséges munkatársai számára a misszió területen? Minden gyülekezetben van olyan talentum, ami kellő munkával fejlesztve nagy segítségé válhat Isten művében. Gyülekezeteink építéséhez bölcs emberek jó munkájára van most szükség, hogy felismerjék és fejlesszék a gyülekezet talentumait, amelyeket ki lehet képezni a mester hasznára. Eddig az idézet Ellen White, Testimonies for the Church 9. kötet 116-117. Oldaláról.
Beszélgessünk róla.
Első pont. Mi a lényege az iménti vejt idézetnek? Milyen hatása lehet a saját bizonyságtételünkre és a gyülekezetünk missziójára? Második pont. Hogyan mutatkozik meg az őszinte szeretet? Milyen álságos formái vannak a szeretetnek, amelyeknek alig ha van köze az igazihoz? Harmadik pont. A csoportban beszéljünk arról, hogy emberek milyen áldozatokat hoztak az Úrért. mit tanulhatunk ezekből a történetekből. 4. pont. Térjünk vissza a válaszunkhoz, amit a vasárnapi rész végén található kérdésre adtunk. Milyen áldozatot hoztunk már Krisztusért? Feláldoztunk egyáltalán valamit érte? Miért vállaltuk az áldozatot? Megérte? Hogyan magyaráznánk ezt el valakinek, aki nem keresztény?
Isten ígéretei. Elmélkedés a Jeremiás könyve 31. fejezet 3. verse alapján: örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. Ugyanaz a hatalom van Krisztus igéjében, mint amelyet földön jártakor ő gyakorolt az emberek között. Szava volt az, amellyel betegséget gyógyított, és démonokat űzött ki. Szavával csendesítette le a tengert, támasztotta fel a halottat, és az emberek bizonyságot tettek arról, hogy szavában erő van. Isten szavát szólta, ahogy az Ószövetség prófétáihoz is, tanítóihoz is. Az egész Biblia Krisztus. Fogadjuk a Szentírást Isten hozzánk intézett, nem csupán írott, hanem mondott szavaként is. A hozzájövő szenvedőkben Krisztus nem csak azokat látta, akik akkor segítséget kértek tőle, hanem mindazokat is, akik a korszakokon át hasonló ínségben és hasonló hittel fordulnak majd hozzá. Amikor így szólt a gutaütötthöz: bízzál, fiam, megbocsátattak néked a te bűneid. Amikor ezt mondta a kapernaumi asszonynak: bízzál, leányom, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Ezek a szavak más bűnterhet hordozókhoz is szólnak, akiknek segítséget kellene igényelniük. Így van ez Isten igéjének minden ígéretével. Bennük ő személy szerint mindannyiunkhoz szól olyan közvetlenül, mintha ténylegesen nem hallanánk szavát. Krisztus megígéri nekünk kegyelmét, és megosztja velünk hatalmát. Ezek azok a falevelek, amelyek a népek gyógyítására szolgálnak. Olvassuk a Jelenések könyve 22. rész 2. versében a revidiált új fordításban. Elfogadva, belénk ivódva, jellemünk erősségévé, az élet mozgató rugójává, fenntartójává lesznek. Semmi másnak nincs ilyen gyógyító ereje. Ezen kívül semmi sem képes azt a biztonságot és hitet adni, ami az egész ember éltető erejévé válik. A sír szélén álló, félelemtől remegő, a szenvedés és bűnterhétől elcsigázott lelkeknek ismételje el az orvos, ha alkalma van rá, a megváltó szavait, mert a Szentírás minden szava az ő beszéde. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Eddig az idézet Ellen White a Nagy orvos lábnyomán című könyv 74. 75. oldaláról.